Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Mózes második könyvének 17. részéből, a 8. verstől a 16. versig. Mózes második könyvének 17. részében, a 8. verstől a fejezet végéig ezt olvassuk. Eljöve pedig Amálek, és hadakozott Izrael ellen Refidimben. És mondta Mózes Józsuénak, válasz nekünk férfiakat, és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pálcája kezemben lesz. És úgy cselekedék Józsué, amint mondotta valanéki Mózes, megütközék Amálekkel. Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére. És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izrael győz vala, mikor pedig leereszti a kezét, Amálek győz vala. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra üljön. Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egyfelől az egyik, másfelől a másik, és felemelve maradtak kezei a nap lementéig. Józsué pedig leverte Amáleket és az ő népét fegyver élivel. És mondta az Úr Mózesnek, írd meg ezt emlékezetül könyvbe, és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól. És épített Mózes oltárt, és nevezé nevét Jahve Nisszinek. És mondta, megesküdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amálek ellen, nemzetségről nemzetségre. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek megtartását. Most jöjjetek, dicsérjük imádsággal a mi Urunkat. Mennyei Atyán, köszönjük néked a mai vasárnapot, köszönjük, hogy dicsérhetünk, magasztalhatunk téged. Valljuk, hogy te vagy az Isten egyedül, hogy szent Isten vagy, abszolút tökéletes, hogy szuverén Isten vagy, akitől függ minden, de aki nem függ senkitől és semmitől. Valljuk, hogy te vagy a tökéletes szeretet, irgalmasság, valljuk, hogy te vagy a tökéletes jóság. Minden, ami szép, minden, ami igaz, te benned rejlik. Köszönjük néked, hogy tökéletes világosság vagy, és nincsen benned a sötétségnek semmi kis foszlánya, árnyéka sem. Köszönjük néked, hogy a te tökéletes lényed elé járulhatunk, mert Jézus Krisztusért megtehetjük ezt. Köszönjük, hogy ő érte fogadod el imádatunkat, hódolatunkat, ő érte bocsátasz meg minden bűnünkért, ő érte kedvesek előtted a mi könyörgéseink. Valljuk saját elesettségünket, nyomorúságunkat, nem csak teremtményeid vagyunk, hanem bűnösök is vagyunk, sokszor lázadunk ellened, nem adjuk meg neked a téged illető tiszteletet, magunkat tiszteljük és tiszteltetjük, magunkat akarjuk középpontba állítani és megvalósítani. Elegek vagyunk önmagunknak. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és bocsáss meg minden ellened való lázadozásunkért. Köszönjük néked, hogy irgalmas vagy, ahogy dicsértünk téged, és köszönjük, hogy irgalmasságod nem változik a múló idővel. Áldunk azért, mert így jöhetünk ma is te hozzád, és kérhetünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket. Nagyon kérünk, hogy te szólj hozzánk, te taníts minket a Bibliából, és ne engedd, hogy hiába lett légyen az itt eltöltött idő. Kérünk, áld meg szíveinket, életünket, a kicsinyeinket, a gyerekórán, gyerekisten tiszteleten, minket itt a felnőtt alkalommal, és áld meg, Urunk, szerte az országban, és országhatáron kívül is a téged ünneplő, téged magasztaló és dicsőítő embereket. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket Jézusunk nevéért. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 294. énekünk első versét énekeljük. A 294. dicséretünk első versét, ami így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus vigasságom,
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt második leveléből olvassuk, a harmadik rész első verséből, ahol így olvassuk Isten írott igéjét. Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőítessék, amiként ti köztetek is. Foglaljunk helyet! Drága testvéreim, az előző két vasárnapon láthattuk a misszió alapvető előfeltételét. Tudnilik, hogy ott kell, hogy ragyogjon előttünk Istennek a Jézus Krisztus evangéliumában ragyogó dicsősége, páratlan dicsősége, és el kell, hogy juttasson oda, hogy mi Jézus Krisztust, illetve általa Istent imádjuk, valóban imádjuk, hódolunk előtte, vagyis őt tartjuk az életünk legfőbb vezetőjének, az életünk központjának, a létünk alapjának, és meghajolunk előtte. És ezen kívül imádságban is valljuk, és imádjuk az ő megváltó szeretetét, az ő szentségét, az ő igazságát, az ő jóságát, az ő szerelmét, szeretetét. Az Úr felségességének ez a látása és az ő imádata az elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki az ő küldötte legyen, és valóban róla tanúságot tegyen aztán a maga környezetébe. Enélkül nem megy. Mózesnek se lehetett, Ézsaiásnak se lehetett, Ezékielnek se, Péternek se, Pál apostolnak se, senkinek. Látni kell Istennek a páratlanságát az Úr Jézus Krisztusban elsősorban, és imádni kell őt nagy örömmel és nagy alázattal. Utána mehetünk és tehetünk róla tanúságot. Az elmúlt vasárnap éppen láttunk egy gyakorlati példát is, ugye, ahogy Filep, mint egy bizonyságot tett az etióp főembernek, és az a bizonyságtétele nyomán keresztény hitre jutott, és aztán hívő emberként ért haza, hogy azt otthon majd legyen ő is egy bizonyságtevője az etióp földön, legyen bizonyságtevője a Krisztusnak. Hát ma egy misszióval kapcsolatos másik tényre szeretném fölhívni a figyelmeteket, nevezetesen arra, hogy egyikünk se teljesítheti a missziót, a küldetését ebbe a világba, anélkül, hogy ne lenne imádkozó ember. Az imádság és a misszió az összetartozik, egybetartozik egymással. És hogy ennek miféle okai vannak, miért van ez így, erről szeretnék egy kicsit beszélni ma. Először is a missziói munka, az Úrról való bizonyságtétel és az imádság azért tartozik össze, mert a misszió az magának az Úrnak a munkája. Az magának az Úrnak a munkája. Olvassuk a Szentírásban, hogy az Úr Jézus Krisztus a tanítványainak többször beszélt arról, hogy ő az, aki az ő egyházát fölépíti. Ezt a kiváltságot fenntartotta magának. Azt mondta egy alkalommal Péternek, hogy én ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat. Tudnilik, ez a kőszikla, ez a maga Jézus, a kőszikla és a róla szóló bizonyságtétel. Én ezen a kősziklán építem fel. Nem te építed fel, hanem én építem fel az én egyházamat. Vagy egy másik képet használ a János evangélium a 10. részében, ahol azt mondja az Úr Jézus, hogy más juhaim is vannak nékem, akik nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom. Elő kell hoznom. János evangélium a 10. része, 16. versében olvassuk ezt. És lészen egy akol és egy pásztor. Én vagyok, aki előhozom a juhaimat, nem csak közületek, ebből a zsidó akolból, hogy így mondjam, hanem a nem zsidó akolból és a pogány népek közül is előhozom az én juhaimat, akik hallgatnak az én szómra, akik az én követőim lesznek. Tehát Jézus egyszer, mint egy építőmester építi az ő egyházat, máskor, mint egy pásztor hívogatja elő az ő híveit minden felül a világ, minden népek közül. Persze Jézus ezt nem az ő küldöttei nélkül csinálja. Valóban szükség van arra, hogy az ő hívei elmenjenek, és kinyissák a szájukat, magunkat is beleértve, kinyissuk a szánkat, és tanúságot tegyünk Jézusról. Beszéljünk az ő csodálatos személyéről, az ő jelleméről, az ő életművéről, beszéljünk leginkább a keresztjéről, az üres sírjáról, a megdicsült voltáról, tanúságot tegyünk az ő csodálatos tanításairól, tetteiről, de valahogy mindig visszatérve az ő keresztjéhez és üres sírjához, elmondva, hogy ő a megváltó, ő az ura a mindenségnek, kell tudnunk beszélni Jézusról, mert ha beszélünk róla, akkor ezáltal a mi beszédünk által képződik az emberek szívében a hit, az Úr Jézus iránti bizalom és szeretet. Legyenek azok a szomszédok, vagy a gyerekeink, vagy a házastársunk, beszélnünk kell, mert a hit az a hallásból, az ígének a hallásából jön az ember szívébe, lelkébe. És ha az ember hisz, akkor utána üdvözül. Hisz és üdvözül. Ez az üdvösségre jutásnak az útja, testvérek. Nagyon fontos ezt megérteni. De amikor mi beszélünk, és Jézusról igazán helyesen beszélünk, és az emberek szívébe hit képződik, és megragadják a Krisztust, és örök életük, üdvösségük lesz az ő nevébe. Immár nem Isten ellenségeként, hanem Isten barátaiként élhetik tovább az életüket. Akkor általunk az Úr maga dolgozik. A mi szavaink által maga az Úr dolgozik, és építgeti az ő népét, az ő egyházát, vagy hívja elő a maga juhait, hogy jöjjenek és kövessék őt. Az a Jézus szó rajtunk keresztül, testvérek, aki most ül az Istennek a jobbján, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, nagy tekintéllyel szólal meg általunk. És ezt nekünk tudni kell, testvérek. Tudni kell, és erre számítani kell. Ugyanúgy, ahogy az első keresztjének tették ezt. Figyeljétek meg, hogy például Lukács, aki írta ugye a Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedeteiről írt könyvet, azt írja, hogy az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Kicsoda? Nem mi, az Úr szaporította, de mi általuk, az apostolok bizonyságtétele, az első keresztjének bizonyságtétele által nőtt az egyház. De az Úr szaporította a gyülekezetet. Aztán a Pál apostol azt írja, hogy a Római Levél 15. részében, hogy nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok üdvösségére. Amit ne Krisztus cselekedett volna általam. Én az ő eszköze voltam. És csodálatos, ahogy más helyeken is egyébként ő ezt hangsúlyozza, hogy az Úr volt, aki rajtuk keresztül az embereket megragadta, hitre segítette. Aztán olvassuk azt is, hogy a Szentlélek az, aki munkálkodik az apostolokon keresztül, és a hívő embereken keresztül. A múlt vasárnap pont láttuk Filipet, ugye? Figyeljétek meg az ő a történetében, többször is utalás van a Szentlélekre, aki őt irányította, aki indította, aki vezette, aki bölcsétette a megszólalásra, aki aztán elragadta őt a szekére vagy a hintó mellől, az Úr lelke. Jézus maga mondta, hogy amikor ti bizonyságot tesztek, akkor nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek az, aki szól bennetek. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk Istvánnak, az első vértanúnak a történetét, akiről ezt olvassuk szó szerint, hogy a Szentlélek által ellenállhatatlan bölcsességgel szólalt meg. Tehát egyszer azt mondja, a Krisztus munkálkodik rajtunk, utána azt mondja, a Szentlélek munkálkodik rajtunk keresztül. És utána olvassuk ezt is, hogy az Isten dolgozik. Azt mondja például az Abcsel 11-18-ban, hogy dicsőítették Istent, hogy a pogányoknak is adott megtérést az életre. Istent dicsőítették, a Szent Háromság Isten dicsőítették. Csodálatos igéket lehetne még itten sorolni, nem akarok, mert azt hiszem értjük, hogy az Úr a misszió során az ő szolgái szája által embereket tájékoztat Krisztusról, önmagáról, az ő munkájáról, hívja az embereket a belévetett hitre, az ő követésére, és ezekbe az emberekbe Jézus iránti hit képződik, hit erősödik bennük, és odaszánják magukat, hogy most eddig pogányok voltunk, vagy istentelenek, de mostantól az ő követői leszünk. És mint egy belépnek az egyházba, az üdvözültek seregébe. Az Úr munkálkodik. Vajon kérdezem én csak úgy magamtól is, meg tőletek is, hogy ebben a munkába vajon imádság nélkül mi benne állhatunk? Az Úrnak a munkájába imádság nélkül benne állhatunk? Ha bemegyünk valami munkahelyre, és ottan próbálunk ugye megmelegedni, megkérdezzük a főnökünket, hogy mit kell csinálni. Nem? Tehát mondja meg, és utána, hogy akkor hogy várja, mint várja, egyeztetünk vele. Tehát nem lehet úgy másnak a vállalkozásába beállni, hogy a főnökkel nem beszélek, mert majd én tudom. Nincs hely ennek a függetlenségnek az Úr munkájába se, hanem csak is az ővele való imádságos kapcsolat tartás által vagy közepette lehet ezt a munkát végezni. Lehetetlenség, hogy mint az ő hívei ne imádkozzunk, ne beszéljünk hozzá, ne kérjük el tőle a szót, mit mondjunk, ne kérjük el tőle az alkalmakat, hogy mikor mondjuk. Ne kérjük el tőle az erőt, hogy tudjunk szólni, akkor is, hogyha esetleg negatív következményei lesznek. Nem tudjuk elviselni az eredménytelenséget se nélküle, mert sokszor a szavunk lepereg az emberekről. Ha valami eredménye van, bezsebelnénk a dicsőséget magunknak, hogy milyen ügyesek voltunk, hogy egy embernek most segítettünk itt hitre jutni. Nem szabad. Csak az Úr munkája, és ha bármi történik a szívünkbe, mindig ott kell legyen az Úr felé való könyörgés, sóhajtás, kérés, hálaadás, az ő magasztalása. Az Úrral való imádságos kapcsolat nélkül nem lehetünk az ő munkásai, az ő eszközei. Tehát azért kell először is imádkoznunk, mert ez az egész munka, amiben mi befolyunk, ez nem a mi munkánk, ez nem a mi ügyünk, ez az övé. Szükséges, hogy vele beszélgessünk erről. Aztán a második dolog, amit szeretnék így aláhúzni, hogy azért kell nekünk az Úrral így kommunikálnunk imádságba, mert hogy a misszió során, mert hogy ez egy harctéri cselekmény. Harctéri cselekmény, testvérek. A misszióba való tevékenységünk az egy lelki fronton való küzdelem, egy harc. Nekem mindig elmondták, hogy a szószék az egy harcmező. De én is mondom nektek, hogy nem csak az én szószékem, a ti szószéketek is egy harcmező. Amikor mi Jézusról beszélünk, akkor kim vagyunk a csatatéren. A lelki, szellemi csatatéren. Ez a világ, ahol nekünk meg kell szólalni tulajdonképpen, ez Jézussal egy ellenséges világ. Az Úrral ellenségeskedik a világ. Egyáltalán nem egy barátságos világ Jézussal szemben a mai emberiség. Látjuk abból, hogy hát nem is nagyon érdekli az embereket az Úr. Nem is nagyon akarnak hallani se róla. Éppen valaki mondja itt, hogy a Szatymazi újságban megjelent valami cikk ugye advent kapcsán, és hát elolvastam én is a cikket. Egy árva szó nincs benne Istenről, Jézusról, hogy karácsony Jézus születésnapja lenne. Mindenről van benne szó, csak ez nincs benne. Úgy figyelmen kívül, úgy ignorálva, mint hogyha advent meg karácsony, az semmi köze nem lenne Istenhez, meg Jézushoz, meg megváltáshoz, meg ezekhez a dolgokhoz. Pedig hát erről szól tulajdonképpen. Ez a világ, amelyik abszolút közönyös, elutasító, nem is érdekel Jézus. Annyira nem veszem semmibe, hogy még le se köpöm. Tehát annyira nullának, levegőnek nézem az egész ügyet. Ez az ellenségeskedésnek a legmélyebb foka, ami csak létezik. Rosszabb, mint ha valaki köpködne. Itt vagyunk, testvérek, ebbe a világba. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a sötétségnek a hatalma alatt áll. A sátánnak a hatalma alatt állnak az emberek. És mi meg a világosság urának a szolgái vagyunk, és mi kell, hogy itten szolgáljunk. Olyanok vagyunk, mint hogyha ilyen katonák lennénk, akiket ledobott az Úr egy ilyen ellenséges területre. Ott kell nekünk valahogy megállni a helyünket. Hát nem egy olyan nagyon egyszerű dologról van szó. Lehet, hogy nagyon militánsnak tűnik most ez a nyelvezet, amit használok, de nem baj. Az biztos, hogy benne élünk egy olyan kultúrában, amelyik minden csak nem keresztjén. Sőt, antikeresztjén. Antikeresztjén abban, ahogy a Bibliával se foglalkozik, Jézussal se foglalkozik, de abban is, hogy az Istennek az erkölcsi értékeivel se foglalkozik. Itt a családról, az emberi életről, a szexualitásról, bármiről kezdünk el beszélni, két lábbal tapossa a világ. És akik meg mást mondanak, meg még mindig a Bibliát, meg ezeket hozzák elő, arra meg mindent mondanak. Miféle elmaradott lélek. Egy ilyen kultúrában élünk, sőt, testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak egy ilyen szekuláris, ellenséges világban élünk, hanem van egy vallásos világ is, amelyik ellene van a bibliás kereszténységnek. Van egy vallásos világ is, amelyik ellene van a biblikus kereszténységnek. Papok, lelkészek, püspökök, egyéb vallási emberek, magukat reformátusnak, meg nem tudom minek tituláló emberek, akik azonban a Bibliával, meg Jézussal abszolút nem akarnak foglalkozni. És elutasítják ezeket. Nem érdekli őket a bibliás kereszténység. És ott vagyunk közöttük, és kell bizonyságot tegyünk. Ugye itt nem olyan egyszerű dolog ez, testvérek, hogy csak úgy túlléphetnénk ezeken, hogy itt volt egy, ugye az aranycsapatnak az egyik tagja most meghalt az elmúlt héten, és néztem a temetését a bazilikából. És előjön az, testvérek, hogy van egy felekezet Magyarországon, amelyik azt hiszi, hogy ő üdvözíti az embereket. Nem Jézus, nem Isten, ő. A katolikus egyház hivatalosan azt hiszi, és tanítja, és azt hirdeti magáról, és úgy lép fel, hogy én, mint egyház, üdvözítem az embereket. Ha teljes hitetlenül éltek is az emberek, ha én föllépek érdekükben, akkor én a mennybe juttatom őket. Kérdezlek benneteket, hogy hol találjuk ezt a Bibliába? Hol? Azt a Bibliában nem találjuk, ezt a Bibliában azt találjuk, hogy Isten fiai, gyermekei bizonyságot tesznek Jézus evangéliumáról, amiben valakinek személyesen a földi élete során kell hinnie, és ha nem hisz, akkor és úgy hal meg, akkor elkárhozik. Olyan nincs, hogy valaki hitetlenül éli le az életét, de attól, hogy egy katolikus pap és a katolikus egyház eltemeti, majd beprotezsálja ő a mennybe. Mert erről van szó. Magukat Krisztusként mutogatják, és ebben a pozícióban lépnek oda az ország világ elé, és mindenki hallgat. A reformátorok nem hallgattak, és én se fogok hallgatni, mert ez a Bibliának a meggyalázása, Krisztusnak a szembeköpése, még hogyha nem tudom milyen süvegekkel, meg nem tudom milyen koronás fők alatt is történik, testvérei. Nincs más üdvözítő, csak Krisztus, és nem lehet máshogy üdvözülni, csak az ő kegyelméből, és csak hitáltal, úgy, ahogy a Szentírás mondja, máshogy nem lehet. Értitek? Itt vagyunk egy világban, testvérek, ahol nem csak az ateisták vannak a Biblia és a bibliai hit ellen, hanem ahol még taláros emberek is, meg papi, meg püspöki ruhába öltözött emberek is a bibliai kereszténység ellen beszélnek. Az egyik egy szekuláris nyelvezetet használ, a másik egy vallásos nyelvezetet használ, de megegyeznek abba, hogy mind a kettő nagy ágyúval lövi a Biblia igazságát. És az evangélium és Krisztus egyedül üdvözítő voltát megtagadják. Hát akkor hallgassunk. Ez egy harcmező, testvérek. Gondoljátok, hogy Pál apostol, amikor járkált a világba, bement a zsidókhoz. Azt mondta a zsidóknak, hát, kedves, drága zsidó barátaim, én is zsidó vagyok, ti is zsidók vagyok, mi üdvözülünk. Ugye? Mert hát mi vallásosak meg, monoteisták meg. Nem mondta nekik. Azt mondta nekik, eljött a Krisztus. Látjátok? Megmondták a proféták, itt van, tessék. Benne beteljesedett minden, amit megmondtak. Most már higgyetek benne, mert nem hisztek, el fogtok veszni. Hát persze nem sokáig hallgatták ugye Pált,
A legtöbb zsinagógából rögtön ugye kipöckölték, hogy mennyi nem, mert zavarod itt a köreinket, ugye a vallásos kis meggyőződéseinket ne birizgáljad. De hát akkor ment a pogányokhoz. Ugye akkor a pogányok között is elkezdte mondogatni, amit kellett mondani, hogy hát nem a császár az úr, hanem a Krisztus az úr, és ha császárt is imádhatjátok, de akkor el fogtok kározni. Inkább Krisztust imádjátok, mert ő az üdvözítő, és őt kövessétek. Na, mindjárt kapott ott is a fejére. Sőt, egymásra találtak a zsidók, akik gyűlölték Krisztus evangéliumát, meg a pogányok, akik gyűlölték Krisztus evangéliumát, és összefogtak az igazi bibliás keresztjén hit ellen, Pál ellen és munkatársai ellen, és az egész egyház ellen. Ugyanúgy, ahogy Jézusnál összefogott egymással a római Pilátus és a zsidó Heródes, hogy Krisztust elintézzék. A világi, szekuláris hatalom és az egyházi hatalom, hogy így mondjam. Krisztus ellen, az evangélium ellen. Ez egy harc, mező testvérek. Az Efézusi levélben olvassuk Pál apostol, hogy azt mondja, hogy mi fel kell, hogy legyünk fegyverkezve a hitnek a fegyvereivel. Egy militáns nyelvezetet használ az apostol. A keresztjének persze, tudom, hogy veszélyes dolog már erről beszélni, mert még terroristának titulálnak bennünket, de hát vállaljuk. Mi azért olyan keresztjének vagyunk, akik készek vagyunk az életünket is feláldozni az Úrért és az evangéliumért. De nem vagyunk készek senkit sem megölni az Úrért és az evangéliumért. Hagyjuk az embereket, és szeretjük az embereket, mindegy, hogy mit hisznek, vagy mit nem hisznek, hogy katolikus, vagy református, vagy ateista, vagy kommunista, vagy nem tudom micsoda, hogy milyen nemzetiségű, milyen bőrszínű, milyen nyelvet beszél, mi szeretjük az embereket, akiknek bizonyságot teszünk, de az evangéliumból, Krisztus egyedül üdvözítő voltából, és abból, hogy a belévetett hitáltal lehet egyedül üdvözíteni, és más nem fog üdvözíteni, csak ő, ebből nem vagyunk hajlandók engedni. De ehhez, hogy ezt mi képviseljük, imádkoznunk kell, testvérek. Mert imádság nélkül nincs erőnk. Imádság nélkül eltévedünk. Imádság nélkül össze-vissza fogunk beszélni. Imádság nélkül elveszük az evangéliumnak az élét. Imádság nélkül az ellenség földjén nem tudunk megmaradni. Olyanok vagyunk, mint hogyha ledobnak valahova egy idegen, ellenséges területre egy katonai katonát, vagy egy katonai csoportot, és elveszti a kapcsolatát a központtal. És nem tudja, hogy akkor most mi van. Azt se tudja, hogy hol van. Nincs kontakt a főhadiszállással. És ott van magára hagyatva. Hát akkor mit fog csinálni? Hát megpróbálhatott valamit ügyködni, de imádság nélkül nem lehet az Úr munkájába állni egy ilyen világba, testvérek, amelyik ellene van Krisztusnak, ellene van az evangéliumnak, ellene van tulajdonképpen a bibliai hitnek és kereszténységnek. Valahogy ezt nem tudom, hogy és mint lehet tudatosítani magunkba, de az biztos, hogy a kereszténységünk a sokszor ilyen komfortos kereszténység, testvérek. Nem vesszük ezt nagyon komolyan, vagy nem akarjuk komolyan, mert olyan kényelmetlen, meg nem tudom, hogy mi harctéren vagyunk. Nem vesszük valahogy, nem látjuk ezt, elhomályosodik előttünk, pedig ha tudjuk, hogy harci helyzetben vagyunk, akkor máshogy viselkedünk. Akik átéltek világháborút, vagy ilyen szerencsétlen szituációban voltak, azok nagyon jól tudják, hogy egy háborús zónába vagy övezetbe az ember nem úgy viselkedik, mint a hétköznapi életbe. Egyébként békeidőbe. Mert akkor egy kicsit meg kell húzni a gatyaszíjat, meg akkor nem arra költjük a pénzünket, amire egyébként költenénk. Lehet, hogy nincs is pénzünk, amit el kell költeni. Lehet, hogy kicsit szükséget látunk. Akkor sokkal többet gondolkozunk a gyerekeinkről, akik a harctéren vannak, vagy a férjünkről, akit behívtak katonának. Akkor valahogy többet is imádkozunk. Ha látjuk azt, testvérek, hogy egy ilyen feszült zónában élünk ebben a világban, mint keresztjének, akkor bizony, hogy imádkozni fogunk. Ha meg nem látjuk, akkor meg úgy hiszük, hogy hát el tudunk mit lébecolni magunktól is. De nem megy. Ez nem jó. Harctéren vagyunk, ezért is imádkozni kell. Aztán azért is imádkoznunk kell, testvérek, mert a misszió az a bátor harcosoknak a dolga. Ez kapcsolódik az előző gondolatkörhöz, de én külön vettem. Mert mindenki tudja, vannak köztünk ilyen katonaviselt emberek, még katonatiszt is, hogy mindennél fontosabb a katonáknak a jó mentális állapota. Hogy jó mentális állapotban legyenek. Most nekünk ez azt jelenti, hogy hívő keresztényként nekünk is jó mentális állapotban, jó hitbeli állapotban kell lennünk. A gatyába rázott katonáknak kell lennünk. Az Úr erős katonáinak kell lennünk. Az Úr bátor katonáinak kell. Az Úr alázatos katonáinak, az Úr szeretetteljes katonáinak kell lennünk. Olyan lelkiség kell, hogy legyen bennünk, amelyik méltó a Krisztushoz. Miközben ragaszkodunk, váltig az igazsághoz, a közben a legnagyobb áldozatokra kész kell, hogy legyünk. És a legmesszebb menőbb szeretetre készen kell, hogy legyünk az ellenségeink iránt. Furcsa dolog ez, testvérek, de nem vagyunk jó lelki állapotban, ha nem imádkozunk. Ha nem imádkozunk, akkor vagdalkozunk, akkor meghamisítjuk az Isten dolgait, akkor rossz irányba kezdünk lövődözni, más nézünk ellenségnek, teljesen összezavarodunk. Jó lelki állapothoz, testvérek, kell, hogy imádkozzál. Kell, hogy imádkozzak. Szüntelen imádkozzatok, mondja az apostol. Mindig imádkozzatok. Tartsátok a kapcsolatot a főnökkel. Mondjátok el, hogy mi a bajotok, mire volna szükségetek itt a harcmezőn. Kérjetek tőle bölcsességet, mindent, mert ez arra adatott ez a rádió, ez a harctéri rádió, az itt imádságnak nevezünk, hogy jó lelki állapotban legyetek, és ha beszéltek a főnökkel, akkor ő meg fogja adni mindazt, amire szükségetek van ott a harcmezőn. Azt a bátorságot, azt az alázatot, azt a győzelembe vetett hitet meg fogja nektek adni. Mert a ti harcotok az nem hiába való, az nem egy vesztes harc, az egy győztes harc. Jézus jön vissza, és egyszer az ő népe győztesen fog bevonulni az új égre és az új földre. Mi nem egy ilyen vert sereg vagyunk, amelyiket, hát lehet, hogy köpködnek ránk, meg nem tudom, mit csinálnak, de a végső győzelem az már biztos. Jézus legyőzte a halált, Jézus a világnak az ura, és mi az ő katonái vagyunk. Hát akkor testvérek, kell, hogy legyen egy győzelmi tudatunk, de nincsen, ha nem imádkozunk. Mert akkor nem látjuk az Úr dicsőségét, nem tudunk megújulni a következő bevetésre se. Igen, vannak ilyen helyzetek, hogy ide bejövünk a templomba, aztán itt egy kicsit felújulunk, megújulunk, elbeszélgetünk, de aztán megint ki kell menni, és ott megint lőnek ránk, és nekünk is lőni kell. Nem tudunk imádság nélkül, testvérek, jó mentális állapotban lenni. Imádkozzatok, és imádkozzunk szüntelenül, hogy jó harcosai lehessünk a mi Urunknak. Aztán, testvérek, a negyedik dolog, hogy a misszióban azért is kell imádkoznunk, mert az evangéliumnak a hatalmas megszólalása kell, hogy történjen. És nem szólal meg az evangélium, az a Krisztusról szóló örömhír olyan emberek szájába, akik nem imádkoznak. Vagy nem is szólal meg, mert némák maradnak, amikor kellene beszélni, akkor se beszélnek. Vagy ha beszélünk, akkor is úgy elsimogatjuk, meg mit tudom én, úgy elváltoztatjuk az örömhírt, nem beszélünk róla maga világosságába, élességébe az embereknek. Nem, egyszerűen testvérek, az evangéliumot az apostolok hatalmasan tudták hirdetni, mert állandóan imádkoztak. És kérték az embereket, hogy ti imádkozzatok értünk. Idéztem a Tesszalonika levélből Pálnak az egyik ilyen kérését. Hogy azt mondja, végül imádkozzatok értünk, atyám fiai. Hogy az Úrnak beszéde terjedjen, és dicsőítessék a világba. Hát, hogy általunk, igen, általunk, de imádkozzatok értünk. Mert nem tudjuk az evangéliumot igazán hirdetni. Élesen, határozottan, világosan, ha nem imádkoztok értünk. Szinte minden levelében van Pálnak ilyen kérés a címzettekhez. Értitek? Egyszerűen az imádság jelentősége, testvérek, itt óriási. Az evangélium hirdetése egyszerűen nem megy nekem se, ha nem imádkoztok értem. Nem tudok róla bizonyságot tenni. Mert az embernek nincs önmagába ehhez ereje, hogy az evangéliumot vállalja és hirdesse. És szükséges, hogy én magam is imádkozzak magamért. De hogy mások is imádkozzanak az én szolgálatomért is, de ugyanúgy vagytok ti is. Kell imádkozzunk egymásért. Hogy az Isten országának az evangéliumát tudjuk hirdetni az egész földön. Az imádság, testvérek, hadd mondjam így most, hogy helyén legyen ez a dolog, nem helyettesíti az ige hirdetését, mert az ige hirdetés, az evangélium hirdetés az a legfontosabb dolog. Isten mindent az ige által cselekszik. Nem az egyház által, semmiféle egyház által, az ige által cselekszik. Ez a fő, ez a kulcsfontosságú. Az hasonlítja a maghoz az Isten igéjét, hogy az oda behullik valami, és akkor elkezd nőni, és lesz belőle valami. A magba élet van. Az Isten igébe élet van. Azt mondja Péter apostol, hogy ti újonnan születtetek az Isten igéje által, mely él és megmarad örökké. Azt hallottátok, nem? Igen, azt hallottuk. De azért hallhattuk erősen és határozottan és világosan, mert valakik imádkoznak azokért, akik hirdették. És a hatásért is imádkoznak. Az ima, testvérek, nem a fő tevékenységünk. Az evangélium hirdetése a fő tevékenység, de mögötte ott kell, hogy álljunk az imádság harcosaiként, mint ahogy Mózesnél látjuk ezt, ugye, hogy az Izrael nép ott harcol a völgybe, ő meg fönn a hegy tetején, és amíg föl van emelve a keze, vagyis imádkozik, addig a népe győzelemre áll. Amikor leengedi a kezét, a nép hirtelen fordul a kocka, és vereségre fordul a helyzet. És akkor, na, gyere Mózes, hoznak egy követ, leültetik rá. Aztán megfogja Áron és Húr a két kezét, és már nem bírja tartani, és fölemelik neki, hogy esedezzél az Úrhoz, mert amíg föl van emelve a kezed, amíg imádkozol, addig győzünk. Értitek? Nem olyan látványos dolog ez. Izrael fiai, nem is tudom, hogy láttak ebből, vagy nem láttak, azok harcoltak ott lent az őket megtámadó ellenséggel szembe. De ha nincs imádság, nincs győzelem. Evangéliumot hirdetnünk kell, testvérek. Ez a tulajdonképpeni missziói munka. Ez az, ami áttöri a sötétség hatalmát. Ez az, ami a világosság fiait összegyűjti minden népből, de hogy ez erővel és hatalommal szólaljon meg, ott szükséges, hogy imádkozzunk, mert ha nem imádkozunk, akkor erőtlen lesz. Erőtlen lesz, testvérek. Imádkoztok ezért? Imádkoztok az evangélium erővel, hatalommal való megszólalásáért? Amikor bejöttök ide a templomba, amikor hazamentek, amikor egy... Hát imádkozzatok érte. Isten be akarja tölteni a mindenséget Krisztusnak a megismerésével, és hatalmasan akarja őt megismertetni. A keresztjét akarja megismertetni, az üres sírját akarja, dicsőségét akarja megismertetni, és mi ebbe... Úgy is benne állunk ebbe a munkába, hogy imádkozzunk érte, vagy nem állunk benne. Hát imádkozzatok érte. És az utolsó dolog, amit még megpendítek, testvérek, hogy azért kell imádkozni, mert a misszióban, ahogy láthattuk eddig is, Isten dicsőítetik meg. Mindig Isten dicsőítte. Azért van misszió, hogy Isten megdicsőítessék, és az emberek leboruljanak előtt, és imádják őt. És benne az örök életüket, az üdvösségüket, a szabadságukat, a békességüket megtalálják. Értitek? Isten dicsőítetik meg. Hát hogy dicsőítetik meg Isten, ha én nem is imádkozom ezért? Ha nem esedezem ezért? Ha az imádságot én arra használom, hogy Istenem, adjál nekem ezt, azt, amaz. Tedd már egy kicsit komfortosabbá az életemet, mert olyan rosszul érzem magam. Látod, a gyerekeim, ez az. Ezért is lehet imádkozni. Most nem akarom ezt mondani, ezért ne imádkozzunk. De mégis az kell, hogy a szemünk előtt lebegjen. Még ha magunknak is kérünk valamit, vagy a családunknak, hogy Isten dicsőítessék meg általa. Ha meghallgatja, akkor úgy. Ha nem hallgatja, akkor úgy. De hogy Isten nyerjen dicsőséget az imádságainkba, testvérek, figyeljétek meg, hogy szinte ha imádkozik valaki, akkor állandóan magának valamit. Szinte, bocsánat, hogy én dicsőüljek meg. Én legyek egészséges, én legyek ilyen, én legyek olyan, én nekem legyen ez, nekem legyen az. Nem is érdekel Istennek a dicsősége. Pedig ott kell, hogy legyen a szívembe, a szívünkbe, hogy igen, jó, nekem is kell ez, az, amaz, elmondhatom, kijönthetem a szívem, de Istenem, a te dicsőségedért hallgass meg, vagy ne hallgass meg. Ha a te neved fölragyogását szolgálja, hogy nem hallgatsz meg, akkor ne hallgass meg, akkor ne gyógyuljak meg. Akkor halljak meg inkább, ha ez szolgálja a te dicsőségedet. De ha meg azt szolgálja, akkor meg gyógyíts meg. De a te dicsőséged érdekel engem, nem az én, hogy én jól érezzem magam a világban, meg az enyém is jól érezzék magukat a világban. A te dicsőséged érdekel. Nem lehet, testvérek, egyszerűen annyira magunk felé hajlunk, ha nem imádkozunk, ha nem állunk az Úr elé, ha nem látjuk az ő fenségét, dicsőségét, az ő gondolatait, az ő céljait, az ő terveit, nem fogunk azért imádkozni, hogy az ő dicsősége ragyogjon fel, mindig magunké fogunk esedezni. Aztán csodálkozunk, ha Isten nem hallgat meg, akkor elkezdünk, mi biztos nem is hallja az imát, meg nem is válaszol rá. Meghallgatta. Azt szolgálja a dicsőségét, hogy nem adja meg, amit kér. Máskor meg az, hogy meg. És meg kell tanulnom akkor is hálát adni, ha nem hallgat meg, és akkor is dicsőíteni, ha nem hallgatja meg, amit éppen magamnak sóhajtoztam. És akkor is, ha meghallgat. Egyszerűen, testvérek, a misszióban, hogy nem rólunk szól, ez nem rólunk szól. Itt Isten kell, hogy megdicsőjön. Mert ő az, aki amikor megdicsül, akkor meghódoltat maga előtt embereket, akik megalázkodnak előtte, akik elkezdik őt örömmel dicsérni, akik elkezdenek bízni benne, akik megerősödnek az iránta való bizalmuk. Ez róla szól, az ő dicsőségéről, és nekem olyan katonának kell lenni, aki nem törődik magával, hanem akit egy foglalkoztat, hogy az Úr neve felmagasztaltassék. Ezért van a misszió. Ismétlem. Ezért van, ebbe vagyunk elküldve, és amikor mi imádkozunk, akkor kifejezzük az alázatunkat, kifejezzük az Úr iránti bizalmunkat, ha valami sikerül, akkor kifejezzük az Úr iránti hálánkat, és dicsérjük őt mindenért, és nem tartunk magunknak semmi dicsőséget, de imádkoznunk kell, hogy Isten dicsősége felragyogjon, úgy itt a szószéken, mint az újságban, vagy én nem tudom hol, ahova éppen az Úr vezet bennünket, testvérek. Mindezekkel szerettem volna válaszolni arra a kérdésre, hogy akkor miért tartozik egybe az imádság meg a misszió. Azért, mert egybe tartozik. Mert nem lehet egymástól elválasztani. Mert különben a misszió nem misszió. Különben egy emberi erőlködés, meg egy emberi okoskodás az egész. Ami az ember dicsőségéről szól, meg a nagyságáról szól. Márpedig az igazi misszió nem erről szól. Jézus, hadd incsen bennünket, testvérek, engem is minnyájunkat kitartó imádkozásra. Jézus példázatot mondott nekik arról, hogy mindenkor imádkozni kell, és meg nem restülni ebbe a dologba. Ez nem hiába való dolog. Ez a legfontosabb háttérmunka, amit csak végezhetünk az Úr ügyében. Imádjuk az Urat, és közben pedig, testvérek, imádkozunk. Folyamatosan tartjuk a harctérről a kapcsolatot, ami támaszpontunkkal. Segítsen minket az Úr ebbe, hogy imádkozó, hívő emberek lehessünk, imádkozó misszionáriusok lehessünk, egymásért, önmagunkért, szüntelenül imádkozó emberek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy elküldted a te tanítványodat ebbe a világba, hogy tanúságot tegyenek rólad. Hogy az emberek hitre jussanak, és megragadva téged, üdvösséget találjanak a földi életük során. Köszönjük néked, hogy nem más tettél üdvözítővé, hanem önmagadat, és te pedig az igében jössz az emberekhez. Köszönjük néked, hogy nem szabad másra számítanunk arra, hogy üdvözít majd minket. Nem bízhatunk egyházba, senkibe, semmibe. Nem bízhatunk abba, hogy majd a halálunk után valaki elintézi, hogy üdvözüljünk. Egyedül most, amikor itt vagyunk, itt hallhatjuk az evangéliumot, és itt kell hinnünk abban, és így leszünk a tiéd. Így üdvözülünk. Segíts megértenünk ezt a bibliai tanítást, bibliai üzenetet, és segíts ezt másoknak is elmondanunk. Segíts vállalnunk ezt. Ó, Úrunk, kérünk, segíts, hogy megdicsőítessék az evangélium, ami bizonyságtételünkbe. Segíts, hogy fölragyoghasson az Isten dicsőség, ami bizonyságtételünkbe. Segíts minket, hogy jó mentális állapotba lehessünk, és a harctéren úgy tudjunk megállni, hogy meg kell állanunk, mint a te vitézeidnek, akiknek győzelmet ígértél, és akiknek a győzelme holdbiztos. Köszönjük néked, Urunk, hogy emlékeztetsz minket az imádságnak a jelentőségére, fontosságára, add, hogy az imádság emberei legyünk. Olyan jó látni a régi keresztjéneket, akik szüntelen esedeztek a misszióért, az evangélium hirdetéséért. Olyan jó látni a régi apostolokat, akik tudták, hogy mennyire fontos ez, és csak kérték a többi hívőket, hogy imádkozzatok értünk, hogy nyíljék meg előttünk az ige ajtaja, hogy hirdethessük azt, hogy megdicsőítessék az Úr általunk. Ó, segíts, Urunk, bennünket, hogy imádkozó emberek legyünk. Ne anélkül próbáljuk a missziót végezni, hanem beléd kapaszkodva, oda bízva, tőled várva mindent. Köszönjük néked, hogy ezeket a szívünkre helyezted ma, és kérünk, hogy pecsételd meg, erősítsd meg bennünk az imádság jelentőségét, és segíts, hogy imádkozó emberek legyünk. Köszönjük néked azt, hogy ma is tanítottál, kérünk arra, hogy vigyázz gyülekezetünkre, add, hogy kizendüljön a mi gyülekezetünkből a te beszéded. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztalásoddal vedd őket körül, azt a családot is, akik az elmúlt héten álltak sír mellett, és azt is, akik a jövő héten kell, hogy álljanak. Kérünk téged, hogy legyél közel hozzájuk, és adj békességet mindkét családnak. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyerekeket, a fiatalokat a gyülekezetünkben is, és körülöttünk. Segíts, hogy egyre többen tudjanak benned hinni, feléd fordulni. Könyörülj meg, és add, hogy hallják és értsék az evangéliumot, és higgyék is azt. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, a gyengélkedő öreg testvéreinkért is, hogy vigasztald meg őket, erősítsd őket, és segíts, hogy imádságba tudjanak ebben a harcban részt venni minden fizikai gyengeségük ellenére. Segítsd, Urunk, és gyógyító, erősítő közelségeddel bátorítsd ezeket a testvéreinket is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, hazánkat, vezetőinket. Könyörülj meg, és oszlasd, Urunk, a sötétséget, ezt a lelki tudatlanságot, sötétséget, ami eluralja sok-sok embernek a lelkét, szívét. Kérünk téged, add, hogy az evangélium világossága felragyoghasson, és megértsék az emberek, hogy ki vagy te, és hogy lehet üdvözülni, hogy lehet új életet kezdeni már itt a földön, amelyik az örök életre megy. Kérünk téged arra, hogy segíts, Urunk, és adj jó előmenetelt. Nélküled semmik vagyunk, nélküled senkik vagyunk, nélküled nincs mondani valónk, nélküled nincs erőnk. Könyörülj rajtunk, és használj minket eszközgyanánt. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hadd hirdessem a következőket. Hirdettem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, Ács Gábor 88 éves atyánk fiától búcsúztunk az elmúlt héten. Két fia, menyei unokái, dédunokái körében Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott családtagjainak. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten is temetésünk lesz. Dr. Boda Domokos atyánk fia temetésére készülünk. Pénteken 12 órakor lesz itt a templomban a búcsúztatója, és innen majd szűk körben, családi körben megyünk a belvárosi temetőbe, és ott helyezzük a hamvait végső nyugalomra, a feltámadás reménysége alatt. Tehát pénteken délben lesz itt a templomban a búcsúztató. Bizonyára rendkívül sokan lesznek. Azt kérem a testvérektől, hogy legyünk most, akik el akarnak jönni, legyünk előzékenyek, és hagyjuk itt a vendégeinket elhelyezkedni, mi próbáljunk meghúzódni valahol, hozunk még be székeket, mert szinte biztos, hogy kevés lesz az ülőhely. A kinti részt is megpróbáljuk bevonni a ülőhelyek tekintetébe, a templomtérbe, ki van hangosítva ott is, ami itt lesz a templomban. Tehát valószínűleg több százan fognak jönni, mert egy közismert emberről van szó. Itt lesz a klinika, az egyetem, a város részéről a búcsúztatás, és itt lesz tulajdonképpen egy egyházi szertartás keretében. Ami a ravatalozónál szokott lenni, az történik majd itt. Készüljünk erre az alkalomra, imádságba, a családot is hordozva, meg az egész alkalmat. aki tud itt lenni, az már azt kérem, hogy úgy jöjjön, hogy tudjon itt segíteni egy kicsit, mert mi egy kicsit házigazdák kell, hogy legyünk, és itt az embereket kell majd terelgetnünk, hogy megmutassuk a mellékhelyiségeket, és egyéb dolgokba itt kicsit itt kell, hogy álljunk és legyünk. Kérem a testvéreket, hogy jöjjünk, és így vegyünk részt ezen a búcsúztatón. És adja meg az Úr, előre ezt kérem és kérjük, hogy adja meg az Úr, hogy ő ragyogjon fel, mert Domi bátyánknak ez volt a szíve vágya, hogy az egész életével is, de hogy a temetése is az Úrról való bizonyságtétel legyen. És szeretnénk, hogyha ez így nem elsősorban róla szólna, biztos róla is fog szólni, mert sok áldást kapott általa a mi népünk, meg sok gyermek, meg család, de azért Isten dicsősége kell, hogy fölragyogjon, mert őnek is az Úr volt a legfontosabb. És hálát adunk már most is az életéért, hogy ez így történhetett. Hirdetem a testvéreknek továbbá, hogy jövő szombaton 14-től 18 óráig angol bibliaklub lesz, Jónás történetét vesszük az általános iskolásokkal, tehát minden általános iskolás szeretettel hívunk és várunk jövő szombaton 14-től 18 óráig. Hirdetem még, hogy kedden 18 órakor alapfokú bibliaiskolát kezdünk, tehát most elkezdődik a bibliaiskola, meglátjuk, hogy hányan leszünk, hogy leszünk. Aki jön, az hozzon mindenképpen bibliát, tollat, jegyzetfüzetet, hogy tudjon egy kicsit jegyzetelni. Hirdetem még azt, hogy egy gyülekezeti tagunk tulajdonában van egy belvárosi kétszobás lakás, amit kiadna albérletbe, elsősorban egyetemisták részére, ha valakit ez érdekel, akkor jelentkezzen nálam, vagy Patakfalvi Zsolt testvérünkéknél. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.